Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Harmadszor tartott évértékelő beszédet az Európai Parlament képviselői előtt Strasbourgban Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. Az Amerikából importált politikai műfaj így már nem hat annyira újszerűnek, ahogy az igazi mélységet sem várhattuk el tőle, pedig kihívásokból jut elég. Energiaválság, gazdasági recesszió, háború, miközben a koronavírus járvány veszélye sem múlt még el, és akkor a demokrácia deficitet még nem is említettük. Persze azt sem állíthatjuk, hogy semmiről nem szólt a tegnapi beszéd, vagy súlytalan volt. A kis- és középvállalkozásoknak szóló segélycsomagot, villamos energiafogyasztás csökkentését célzó intézkedéseket, új úgynevezett demokrácia védelmi csomagot jelentett be Ursula von der Leyen, és hangsúlyos fellépést hirdetett az Európai Unión belüli korrupció ellen is. Miről szólt, illetve miről nem szólt Ursula von der Leyen beszéde? Ezt mondjuk el a mai napra kézben. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő válaszol a kérdéseimre. Jó napot kívánok, képviselő úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást.
Képviselő úr, mielőtt szétszálaznánk a tegnapi strasbourgi beszédnek a pontjait, vegyük a körülményeket. Ursula von der Leyen elnökségének ez a harmadik értékelő beszéde. Elemzők azt mondták a hét elején, hogy elnökségének a legfontosabb beszéde lesz ez. Sokan történelmi beszédet emlegettek. Ezt kaptuk?
Nyilván több megközelítésből lehet elemezni a tegnapi évértékelő beszédet. Nem tudom, hogyha éppen történelmi beszédet kaptunk, de minden esetre stílusváltással néztünk szembe, vagy stílusváltás mellett döntött Ursula von der Leyen, illetve a kommunikációs csapata, hiszen az évértékelő beszédet úgy is meg lehet közelíteni, mint az elmúlt években, vagyis hogy van egy leltár pontokba szedve, és van egy bejelentés csomag szintén pontokba szedve, lehetőleg aprólékosabban. Hát a tegnap nem ezt kaptuk, hanem egy víziót, egy jövőképet, inkább egy programatikus beszédet kaptunk. A magasban röpködött Ursula von der Leyen beszéde, és a gondolatok azok a jövőről szóltak, a demokrácia fontosságáról, az értékekről, az Európai Unió értékeiről, amelyeket meg kell védeni, ezzel egyetértünk mindannyian, és annak fontosságáról, hogy legyen jövőkép, és hogy tudjuk, hogy merre megyünk. Itt már elkezdődhet a vita, hiszen igen, a demokrácia fontos, az is fontos, hogy megtanulják az új generációk, a fiatal nemzedékek, hogy mit is jelent a demokrácia, és azt is, hogy megtanulják azt, hogy ezt a demokráciát mindig újra kell építeni, mindig meg kell védeni, mert magától nem él, nem marad fenn. Nyilván visszaköszönnek a bideni, washingtoni elképzelések a demokráciák szövetségéről és a demokráciák harcáról az autoriter vezetésekkel, az autoriter országokkal világszerte. Tehát kaptunk egy programatikus beszédet, viszont sajnos kevés konkrét kijelentést, konkrét vállalást. Elsősorban, ami hiányzott, az talán az állampolgárok megszólítása, azoknak a megszólítása, akik jövő hónapban már félnek a gázszámlától, az energiaszámlától, és attól, hogy túl kicsi a jövedelem, túl kicsi a nyugdíj, hogy méltó körülményeket biztosítsanak a saját életükhez.
Szeretném, ha részletesebben is belemennénk majd abba, hogy mi hangzott el tegnap Strasbourgban. Ön itt az imént Washingtont említette, azt mondjuk el, hogy mikor a Ursula von der Leyen évértékelő beszédét említjük, akkor tulajdonképpen egy olyan eseményről beszélünk, amely amerikai ihletésre született, éppen ezért van egy show része is, ön stílusváltást említett, és amikor ezt mondta, hogy stílusváltás, akkor nekem az jutott eszembe, hogy Ursula von der Leyen hogyan jelent meg, hogyan volt felöltözve tegnap Strasbourgban. Kék-sárgában volt, Ukrajna melletti szolidaritásának a jele, ez ugye a kék-sárga, az ukrán zászló színei, ott voltak az első sorban Olina Zelenszkája, az ukrán elnöknek a felesége, illetve ott volt egy az ukrán menekültek ellátásában résztvevő lengyel diáklány, ő is, az ő jelenléte is emelte a tegnapi évértékelő beszédnek a rangját, ha úgy tetszik, és jelezte Ursula von der Leyen, az én olvasatomban legalábbis, hogy minden kijelentése mögött ott kell lebegjen az, hogy előttünk az, hogy február 24-én minden megváltozott. Veszi alapot Brüsszel, a brüsszeli buborék, ha úgy tetszik?
Persze, a brüsszeli buborék már rég vette ezt a lapot, hiszen már tavasz óta láthattuk azt, hogy azok a politikai koreográfia elemek, amelyek tegnap ott voltak, ön felsorolta őket, nem fogom megismételni, az öltözet színétől kezdve egészen addig, hogy milyen meghívottak vettek részt a tegnapi évértékelő beszéden. Ez mind-mind egy olyan politikai koreográfia, amelyet valóban az elmúlt 25-30 esztendőben kezdtünk importálni az Egyesült Államokból, a politikai marketing elemeivel együtt, és azzal, hogy hogyan működik az egész politikai establishment Brüsszelben, de hát az Európai Unió tagállamaiban is, mert ezek otthon is ismerős képek, tehát nem vagyunk mi sem Bukarestben, vagy Budapesten, vagy Belgrádban, vagy Szófiában mentesek ettől az újfajta politikai koreográfiától. Nyilván, hogy ez fontos, de nem meghatározó, viszont összevetve egyéb elemekkel, például az időbeosztással. Én tegnap nagyon kíváncsi voltam, és leírtam, lejegyeztem magamnak az összes témákat, és azt, hogy mennyi időt szentelt Ursula von der Leyen egyes témának, és azt látjuk, hogyha összeadjuk itt a perceket, én ezt megtettem, hogy 4 fejezetre osztotta fel von der Leyen a beszédét, és ez a 4 fejezet szinte egyforma időt kapott. Nyilván elsősorban a háború, habár én azt mondtam volna, hogy talán elsősorban az energiaválság, de hát az energiaválság bizonyos mértékben, nem teljesen, de bizonyos mértékben következménye a háborúnak. Tehát a háború, az energia, a gazdasági válság inflációval együtt, és minden többi egyéb téma egyformán körülbelül 14 percet kaptak az elnöki beszédben. Amikor azt mondom, hogy minden egyéb téma, akkor oda pakolok olyan témákat, hogy az Erzsébet királynő megemlítése, David Sassoli, a volt és időközben elhunyt Európai Parlament olasz elnöke, de ott volt az Európa jövőjéről szóló vita, és annak a következményei, a migráció, és az, hogy Ursula von der Leyen elnök asszony támogatja egy európai konvenció összehívását, tehát támogatná az Európai Unió alapszerződéseinek a megnyitását és az erről, vagy a módosítástól szóló vitát. Tehát ezek mind-mind ott voltak a beszédben, időbeosztás, amelyet elmondtam, és az is, hogy nagyjából a témáknak a felületén szörfölt Ursula von der Leyen, a nagy kijelentésekkel viszont kevés konkrét adattal és vállalással.
Egyébként azt hozzá kell tennünk, hogy most először tárgyalták az EU jövőjét az elmúlt közel 30 évben háborús helyzetben, vagy több mint 30 évben háborús helyzetben. Ez mennyire nyomja rá a bélyegét a jövő tervezésre? Ön említette azt, hogy tulajdonképpen csak a felszínen szörfözgetett Ursula von der Leyen. Miért?
Igen, hát gondoljunk vissza erre az Európa jövőjéről szóló vitára, mert akkor, amikor ezt először, tehát ezt a vitát két óriási válság befolyásolta. Először is akkor, amikor el kellett volna induljon, vagyis 2020-ban, akkor a Covid világjárvány kellős közepén voltunk, ezért el is lett halasztva egy évvel maga az európai léptékű vita. Utána 2021-ben, amikor megkezdtük ezt a vitát lényegében, és le is folytattuk, akkor persze, hogy nagyon kevesen, vagy talán az Európai Unió meghatározó politikusai közül senki nem várta azt 2021. május 9-én, amikor ez a vita elindult, hogy közben 2022. február 24-én megváltozik a mi életünk, és háború lesz az Európai Unió határánál, akkor, amikor a vita befejeződik. Persze ebben a vitában rengeteg vitatott kérdés, vagy rengeteg olyan kérdés van, amelyben nincs, és szerintem nem is lesz a következő egy évtizedben egyesség. Gondoljunk csak például arra, hogy a döntéshozatal megváltoztatását nyomják nagyon sokan, olyan olyan módon, hogy többségi döntéshozatal, tehát szűnjön meg az egyes tagállamoknak a vétó lehetősége. Ez egy olyan dolog, amelyet mi nem tudunk elfogadni Kelet-Európában. Sem Bukarestből, sem Budapestből, sem Varsóból nézve nem tudjuk elfogadni az egyhangú döntéshozatalnak a megváltoztatását. Vagy gondoljunk a francia elnöknek az elképzelésére a politikai unióról, ez elhangzott Ursula von der Leyen beszédében, akkor, amikor azt mondta, hogy szükségünk van a bővítés folytatására, és hál' Istennek végre a helyes sorrendet olvasta be Ursula von der Leyen, vagyis azt mondta, hogy a nyugat-balkáni országokkal kell folytatni a bővítést, utána pedig Ukrajna, Moldovai Köztársaság, illetve Örményország jöhetnek a sorrendben, jöhetnek a sorrendben. Tehát a helyes sorrend elhangzott, de azonnal hozzátette azt, hogy milyen fontos az az elképzelés, amely a politikai unióról szól. Ez tulajdonképpen Macron elnöknek az új megfogalmazása a többsebességes Európáról, amely egy olyan Európai Unió, amelynek van egy magja, és van egy perifériája, és nem kell mondanom, hogy a kelet-európai országok hol helyezkednek el ebben az elképzelésben. Nyilván, hogy a periféria szerepét töltenék be. Tehát vitatott kérdés, nem foglalkozott sokat, majdnem azt mondom, hogy mi ketten most ebben az elemzésben többet foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mint maga Ursula von der Leyen tette. Aki egyetlen egy kívánságát vagy javaslatát fogalmazta meg, és pedig az, hogy a generációk közötti szolidaritást meg kell fogalmazni, és be kell írni valahogyan az Európai Unió alapszerződésébe. Ez egy fontos gondolat, most jelen pillanatban az ifjúságra nehezedő nyomás szülte ezt a gondolatot, de nyilván, hogy én nem hiszem azt, hogy a 27 tagállamnak a politikai vezetői, az államfők, a kormányfők azért fognak beleegyezni egy új európai konventbe, hogy ezt a nemes, de végül nehezen mérhető gondolatot foglalják be az Európai Unió alapszerződésébe.
Itt, ha már az EU-n kívül működő európai politikai közösség létrehozására irányuló elképzelésről beszélünk, akkor ha jól tudom, ez is, amiről Ursula von der Leyen említést tett, az is francia elképzelés, ami, ha jól értem én, akkor lehetővé tenné az uniós országok rendszeres találkozóit a tagságra törekvő és a korábbi tagokkal együtt. Ez a szélesebb európai közösség a jövő, nem inkább a bent lévők közötti egység megtartására kellene szorítkozni?
A jövőt azt most vitatjuk, és a jövő az pont olyannyira bizonytalan az Európai Unió jövőbeli haladásának iránya, tartalma, struktúrája, pont olyannyira bizonytalan, mint amennyire bizonytalan az, hogy mikor lesz vége a háborúnak, vagy mikor lehet elkezdeni Ukrajna újraépítését, vagy ne adj Isten az a kérdés, hogy mikor lehet majd Ukrajna és Moldova köztársaság tagja az Európai Uniónak. A többsebességes Európa, mindegy, hogy milyen módon van megfogalmazva, az egy visszatérő francia gondolat, és egy visszatérő gondolat a magországokban, abban a hat államban, amelyik elindította útjára az európai építkezést. Egészen pontosan talán öt államot kellene mondjak, mert nem kellene ide soroljam Olaszországot. Tehát a Benelux, Franciaország, Németország állandóan visszatérnek erre a kérdésre, akkor, amikor azt látják, hogy 27 tagállam között konszenzust építeni nagyon nehéz. Hát nem mondta senki, hogy könnyű lesz. És az Európai Uniónak az értéke tulajdonképpen is az, hogy példátlan a világban, hogy nincs még egy ilyen unió, próbálnak többen, létezik Afrikai Unió, létezik Mercosur és a dél-amerikai tagállamoknak a regionális építkezése, de messze van minden ilyen építkezés attól, amit az Európai Unió megvalósított, és most jó értelemben beszélek, de azt senki nem ígérte, és azt sehogyan nem lehet se mondatokba, vagy szabályokba, vagy parancsolatokba fogalmazni, és nem lehet le se írni az Európai Unió alapszerződésébe, hogy ez az építkezés könnyen fog működni, hogy a demokratikus egyeztetés az nem időigényes, hogy ahhoz, hogy 27 tagállamnak a vezetői egyetértsenek, ahhoz komoly erőfeszítéseket kell kifejteni, és a kompromisszumkészség mindig ott kell, hogy legyen. Tehát az, hogy valakinek mindig igaza van, mert lényegében ez a Macron féle valakinek mindig igaza van, valaki mindig jobban tudja, és azok, akik későbben csatlakoztak, azok, akik a demokrácia útján valahogy előbb vagy hátlábbra vannak, azok, akik most, hadd mondjam el nagyon határozottan, akik 50 évet töltöttek el a vasfüggönynek a rosszabbik oldalán, egy kommunista államstruktúrában, egy szocialista gazdaságban, önhibájukon kívül, hát én nem hiszem, hogy valaha is ezek a tagállamok Kelet-Európában elfogadnak egy olyan konstrukciót, amely arról szól, hogy valaki meghozza a döntéseket, és más valaki végrehajtja ezeket.
Én nem véletlenül említettem a közösségi egység, a bent lévők közötti egységnek a megtartásának a fontosságát. Ursula von der Leyen utalt egy gondolat erejéig erre is a beszédében. Úgy fogalmazott, és most idézem az Európai Bizottság elnökét, nem fogjuk hagyni, hogy az autokráciák trójai falovakkal belülről támadják demokráciánkat. Eddig az idézet Ursula von der Leyentől. Ezt várta el az európai közösség, ezt a kijelentést?
Ez úgy van, most ezt a kijelentést értelmezni, és viszont értelmezni is lehetne. Persze, hogy az első reflex az talán az lenne, hogy a trójai falovak, hát ki lehet más, mint Bulgária, ahol az orosz érdekek teljesen másképp vannak értelmezve, vagy a csatlakozott tagállamok közül Szerbia, ki lehet más, mint Magyarország, amelyet állandóan Putyin barátsággal vádolnak meg, de meg tudom fordítani ezt az értelmezést, és megkérdezem, hogy akkor az északi áramlat 1-es, 2-es, az orosz gáztól és energia, az olcsó orosz gáztól és energia hordozóktól való teljesen egyoldalú és nagymértékű függőség hol alakult ki? Németországban, akkor Németország neme lehet faló, és ilyen trójai faló, és nyilván, hogy már is szentségtörést követtem el, hiszen nem ildomos kelet felül nyugatra megkérdőjelezni az értékeket, vagy pedig a politikai, vagy gazdaságpolitikai, geopolitikai döntéseket. De hát ez történik most, amikor egy szocialista, hát koalíciós kormány, de lényegében szocialista kormány van Berlinben, akkor a saját magunk európai néppártja kérdőjelezi meg nagyon hangosan és nagyon egyértelműen azt, hogy még mindig nem született meg az a döntés, amely szerint nem zárják be az utolsó három atomerőművet Németországban. Az atomerőmű bezárás nyilvánvaló egy ideológiai döntés. Persze, hogy Angela Merkel hozta meg 10 évvel ezelőtt, tehát minden értelmezhető ebben a nagyon bonyolult és nagyon komplex Európai Unióban. Éppen ezért az egyenlőség az, hogy Ciprus vagy Málta egyenlő kell legyen Németországgal vagy Lengyelországgal, és hogy Románia vagy Magyarország egyenlő Franciaországgal vagy Svédországgal. Ez az egyenlőség maradhat csak az Európai Unió alapjainál, úgyhogy ne induljon, vagy ne folytatódjon egy olyan züllesztő korszak, züllesztő időszak, amelyet most éppen látunk az Európai Unióban.
Autokráciákról, demokráciákról beszélünk. Volt egy számomra legalábbis igencsak hangsúlyos része Ursula von der Leyen tegnapi beszédének az elején, amikor úgy fogalmazott, hogy ez a háború nem csupán Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja, ez a háború az energiaellátásunk, a gazdaságunk, az értékeink és a jövőnk ellen irányuló háború, az autokrácia háborúja a demokrácia ellen. Innen én a laptopon képernyőjén keresztül követtem a beszédet. Ez egyrészt reakció az európai társadalmakban erősödő kételyekre, másrészt pedig annak a biztosítéka, hogy az Európai Unió nem enged a szankciókból. Strasbourgból ön mit olvasott ki ezekből a sorokból?
A sorokból azt lehet kiolvasni, amit ön itt megemlített, viszont az, hogy milyen reagálások vannak, és hogy hogyan csapódik le egy ilyen kijelentés a különféle társadalmakban, az európai tagállamokban, a korosztályokban és a többi, az egy teljesen más történet. Most jusson ezünkbe, hát mi ketten is beszélgettünk, nem is olyan rég, itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszán arról, hogy nem egy háború, hanem többfajta háború van, kereskedelmi, energetikai és a dezinformáció, a manipulálás, a közvélemény megmérgezésének a háborúja, az információs és kommunikációs háború. Tulajdonképpen ezt mondta el Ursula von der Leyen más szavakkal, Akkor, amikor arról beszélünk, hogy a jónak győznie kell, a demokrácia az a jó, és az autokrácia az a jónak az ellenkezője, akkor egy nyilvánvaló állítással állunk szembe, és én magam is meg vagyok győződve arról, hogy ez a háború nem fejeződhet be másképpen, mint úgy, hogy az, aki illegális cselekedetre adta a fejét, az vissza kell lépjen. Tehát nem lehet más vége a háborúnak. Az, hogy milyen eszközökkel érjük el ezt a véget, az, hogy a szankciók, és egyetértek azzal, hogy a szankciók kérdése a legesleg vitatottabb kérdés ma már Európában, nem csak otthon Erdélyben, nem csak Marosvásárhelyen, hanem mindenhol Európában, és pedig az, hogy akkor, amikor a szankciókat kivetem, és ezek a szankciók persze, hogy rosszat tesznek annak, akit büntetek, de rosszat tesznek annak is, aki büntet, és hozzájárulnak a jelenlegi helyzethez, akkor vajon ideológiai merevséggel tovább kell menni azon az úton, amelyiken elindultunk? Nagyjából ezt mondaná Ursula von der Leyen és a bizottságnak a jelentős része, vagy pedig ne adj Isten, ne kéne állni egy pillanatra, felszusszanni és átértékelni a helyzetet. Olyan tervekkel, olyan ezeket a zöld átállás, az átállásnak a sebessége, gyorsan, gyorsan, még gyorsabban. Most akarunk mindent elintézni az erdő védelemtől egészen a klímaváltozás elleni fellépésig. Vajon nem túl sok mindent egyszerre csinálni? És ne felejtsük el, ez nem hangzott el a beszédben, ez az én reagálásom, hogy Európa csak olyan sebességgel tud haladni, az Európai Uniós építkezés csak olyan sebességgel tud haladni, amelyet az állampolgárok támogatnak. Mert hogyha az állampolgároknak a támogatása megszűnik, akkor komoly gondokkal nézünk szembe.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, a naprakész vendége Ursula von der Leyen tegnapi évértékelő beszéde kapcsán az Európai Unió jövőjéről beszélgetünk. Gondokat említett itt képviselő úr, Ursula von der Leyen úgy fogalmazott a beszédében, és most ismét idézek, az előttünk álló hónapok nem lesznek könnyűek, sem azon családok számára, amelyek megélhetési gondokkal küzdenek, sem a vállalkozások számára, amelyekre nehéz döntések várnak. Eddig az idézet, ez bárhogy is próbáljuk olvasni, könnyekről, vérről szól.
Igen, ez egy igaz állítás, de nem egy teljes állítás, mert hogy az igazság az, hogy nem kellene a következő hónapokról beszélni, mert ez valahogy azt sugallja újból, amit a bizottság már megpróbált egyszer velünk elhitetni. Tavaly októberben arról szólt a bizottsági narratíva, hogy az energiaválság és az áraknak az emelkedése az meg fog szűnni tavasszal, amikor eljön a meleg és vége van a fűtésszezonnak. Ezt mondta Kadri Simpson, energiabiztos, tavaly októberben az Európai Parlament plénumában, és akkor is, ha jól emlékszem, talán éppen beszélgettünk erről, és azt mondtam, hogy ez egy gyermeteg, naív állítás, mert hogy az energiaválság elkezdődött, és ennek sokkal hosszabb és komolyabb következménye lesz, mint amit Kadri Simpson velünk megnyugtató módon akart akkor tavaly októberben elhitetni. Hát eltelt egy fűtésszezon, megkezdődött közben egy háború, és most újból Ursula von der Leyen arról beszél, hogy a következő hónapokban nehéz lesz. Hát én azt mondanám, hogy a következő időszakban nehéz lesz, és hogyha, és ez nem akarok senkit sem megriasztani, sem megijeszteni, itt gondolom, hogy az igazságnak a kimondása az kötelességem. Erről is beszéltünk talán tisztelt Farkas István, hogy a politikusnak a realitások talaján kell maradni, és el kell mondani azt, amit tud és amit lát, hogy tájékoztassa és készítse fel az állampolgárokat. Tehát egy nehéz időszak következik, hogy mennyit fog tartani ez az időszak, hát nézzük csak meg azt, hogy Németország milyen döntést hozott ezelőtt körülbelül 3 héttel, 1 hónappal, hogy 19%-ról 7%-ra csökkenti az energiahordozók áfáját 2024 tavaszáig. Tehát ebbe a döntésbe bele van kódolva az, hogy 2023 tavaszán nem szűnnek meg a nehézségek, és most az Ursula von der Leyen tegnapi bejelentéseiből egy nagyon fontos dolgot emelek ki, mert az energiapiacról való beszélgetés talán túl technikai témai, és kicsikét meghaladja a mi kettőnk és ennek a műsornak az idő, meg az egyéb kereteit, de egy dolgot emelek ki, azt, amit 6 hónappal ezelőtt a bizottság teljes erővel ellenzett, azt most Ursula von der Leyen bejelentésként ismertette, és pedig, hogy szét kell bontani a gázárat a villamos energia árától, és föl kell építeni egy új energiapiaci struktúrát az Európai Unióban, mert a jelenlegi struktúra, amelyet örökölzünk az elmúlt évekből, az nem képes arra, hogy válaszoljon a hihetetlen kihívásokra, a 10-szeres drágulásokra, és a többi, és a többi. Na most ez nem tud megtörténni hónapok alatt, mert ez a folyamat egy nagyon bonyolult folyamat. Most szeptember 30-án találkoznak újból az energiaminiszterek, és utána egy olyan folyamat indul be, ami várhatóan az év végén fog bezárulni az Európai Unióban, és pedig az energiapiaci döntések, a támogatási rendszerekről szóló döntés, esetleges ársapka, annak ellenére, hogy például az orosz gázárnak a maximálását, azt majdnem mindenki ellenzi az Európai Unióban, Ursula von der Leyen mégis előhozakodott tegnap ezzel a újból ismét megfogalmazta ezt a javaslatot. Tehát rengeteg vita lesz, és egy hosszas folyamat elé nézünk, amely nem fog lezárulni jövő tavasszal, tehát kisüt a nap 2023-ban, de nem fogja elvinni az energiapiac gondjait.
Az energiaintézkedéseknek a kérdése az egy nagyon fontos terület. Egyébként Kelemen Hunor RMDSZ elnök tegnap délután a Digi24 hírtelevízió internetes oldalának adott interjúban azt mondta, hogy az Európai Bizottság válasza az energiakrízisre az igencsak megkésett intézkedés. Akkor igazából ott tartunk, hogy a bizottságon kívül mindenki tudja azt, hogy elhibázott, vagy részben elhibázott, vagy részben megkésett döntések sorozatával állunk szembe?
Kelemen Hunornak igaza van, és az, amit mondott tegnap ebben az említett interjúban, arról tárgyaltunk az elmúlt hetekben, például ezelőtt 2 héttel Szatmáron találkoztak az RMDSZ parlamenti csoportjai, képviselők, szenátorok és mi az EP képviselők, ott is megvitattuk ezt, tehát igaz az, amit Kelemen Hunor mond, többen mondják, hogy itt el is van késve a bizottság, és nem is látja egészen jól, hogy mit kellene tenni. Ugyanakkor nem hiszem, hogy itt abban a helyzetben vagyunk, hogy mindenki tudja a való utat, és csak a bizottság az, amely nem lép, mert hogy az energia mix szempontjából, az energia keverék szempontjából 27 tagállam 27 helyzetben van. Ott vannak azok, akik teljes mértékben függenek még mindig az orosz gáz- és olajszállításoktól. Ott vannak azok, akik nagy mértékben függenek, de ezt a függőséget lehet már lépcsőzetesen csökkenteni. Ott vannak azok, akik teljesen függetlenek az orosz gáztól. Most nem fogom Ciprust említeni, mert Ciprus egy szigetország és kicsi, de megemlíthetem Spanyolországot, amely egy jelentős gazdaságilag is, lakosság szempontjából is jelentős tagállam, és amelynek zéro kitettsége van az orosz energiahordozókkal szemben. Ott vannak azok az északi tagállamok, most nem fogom felsorolni mindegyiket, Svédország talán a legjobb példa, és Dánia, amelyek már 1-2 évtizeddel ezelőtt elkezdték intenzíven telepíteni a megújuló energiaforrásokat, nap, szél, hullámenergia, stb., és akik most jóval előre vannak, mint az uniós átlag a megújuló energia tekintetében, és ott vannak azok, most Romániát fogom megnevezni, ahol óriási a potenciál, óriásiak a lehetőségek. Románia, hogyha jól lép ezelőtt 5 évvel, ma energiafüggetlen lehetne, hogyha jól lépünk ma, úgy, ahogy Csuka miniszterelnök ezt igyekszik elmondani és elmagyarázni, hogyha ma jó döntéseket hozunk és működik az energiapiac, akkor vagy működőképessé válik, és a megfelelő adóztatási intézkedéseket bevezetjük, a megfelelő lakossági kompenzáció, lakossági ársapka és a többi intézkedéseket meghozzuk, és megfelelő módon beruházunk az energetikai lehetőségeinkbe, és itt nem csak a Fekete-tengeri kifejtésre gondolok, hanem más, sok-sok más lehetőségre is, közöttük az atomenergia, akkor mostantól számítva 5-6 év alatt, de háborútól függetlenül, az európai folyamatoktól függetlenül energia önellátóvá válhat. Persze, amikor azt mondom, hogy függetlenül Európától, akkor nem azt mondom, hogy nincs szükségünk az európai beruházási alapokra, az európai pénzekre. A PNRR-ben, a helyreállítási tervben megfogalmazott beruházások megvalósítására európai forrásból. De még többre kellene európai forrás, például a lakossági szociális intézkedéseknek a támogatására. Én sokszor elmondtam, és erről beszéltünk az előbb említett szakmári együttes frakciógyűlésen is, hogy a méltányos átállásnak a gondolata, vagy az elve azt követeli, hogy az Európai Unió ne hagyja magára a tagállamok kormányait akkor, amikor a lakosság és kisvállalkozásokat kell támogatni, hanem legyenek európai források is erre a fajta áttámogatásra.
Ez nagyon biztatóan hangzik, amit ön itt elmondott. Megvan a potenciál a hazai politikumban arra, hogy mindezt megtegye Romániával?
Én erre nem tudok csak optimista választ adni. Tudniillik, látjuk azt, hogy most arról szólt nyár, legalábbis a nyárnak az utolsó három hete arról szólt, hogy szétbomlik a koalíció, hogy ki kell seperni az LMDSZ-t a kormánykoalícióból, hogy át kell gombolni a kabátot, és a többi, és a többi. Ehhez képest a sok zaj mellett a kormánykoalíció folytatta a munkáját. Én úgy vélem, hogy ez a kormánykoalíció jövő tavaszig folytatni fogja a tevékenységet. Azt látom, hogy nagyon nehéz. Persze a kifelé közvetített zaj, a médiának az állandó provokatív megkeresése azzal kapcsolatban, hogy mikor lép már ki akár az egyik vagy a másik párt a kormánykoalícióból. Ezek mind már a 2024-es választási évnek az előszelei. Sajnos, hogy túl korán indult be ez a történet, de hát ha visszagondolunk Romániára, hát végül Románia nem változott akkorát az elmúlt 15-20 esztendőben, mondjunk 15-öt az Európai Uniós csatlakozásunk óta, és azt látjuk, hogy amit mi még, és én is jó magam nagy reményteljesen megfogalmaztam 2020-ban a választások után, hogy most lesz három egymás utáni választás nélküli év, 21, 22 és 23, és ebben az időszakban nagyot tudunk lépni előre, hát a potenciál ott maradt, de a választások nélküli év nem jelentette azt, hogy nincsenek politikai perpatvarok, sőt, politikai válság is volt tavaly Romániában, amely szintén 2-3 hónappal visszadobott bennünket a megvalósítandó feladatokkal szemben. Tehát ez a helyzet Bukarestben, ezt mi, az RMDS 6%-kal igazából nem tudjuk megváltoztatni, hanem csak azt tudjuk csinálni, amit eddig is tettünk, hogy igyekezünk, és megteszünk mindent, ami a mi erőnkben van, hogy mi legyünk a stabil pont a kormányzásban, mi legyünk a mediátor, amikor lehet, és hogy mégiscsak vigyük előre a kormányzást. Én azt hiszem, hogy a mi minisztereink, azok a tárcák, amelyeket az RMDS vezet, azok talán a lista élén vannak a hatékony közigazgatási menedzsment és teljesítmény szempontjából.
Térjünk vissza a Brüsszelre, kis- és középvállalkozások, KKV-k támogatása, erről is beszélt Ursula von der Leyen. 2023 legyen az európai képzés, különösen a továbbképzés éve, így fogalmazott az Európai Bizottságnak az elnöke. Mit kell értenünk ez alatt?
Igen, hát itt vannak ezek a tematikus évek, és én köszönöm szépen, hogy felteszi ezt a kérdést, mert egy saját projektemet is be tudom mutatni nagyon röviden ez alkalommal. Ugye tavaly szeptemberben vagy októberben lett bejelentve az, hogy 2022 legyen az ifjúság európai éve, ez is egy ilyen tematikus év, akár csak amit most javasolt Ursula von der Leyen, vagyis a továbbképzés és európai képzés, szakmai képzésnek az éve. Na most, hogyha októberben kezdesz el egy ilyen tematikus évet előkészíteni, akkor az késő. Ráadásul az ifjúság európai évével kapcsolatban az történt, hogy mikor beindult volna a tevékenység, akkor jött a háború az idén február végén, márciusban, tehát valahogy elseperte az európai ifjúsági évet. Éppen ezért igyekezünk itt az Európai Néppártban a Kultbizottság elnökével, más politikusokkal együtt, abban, hogy hosszabbítsuk meg az ifjúság európai évét ne január 1-én kezdődjön, ne legyen naptári évről szó, hanem esetleg inkább egyetemi évről, tehát kezdődjön szeptemberben az új tematikus év, ennek semmi akadálya nincs a világon. Viszont azt látnánk, én most az elmúlt hetekben is ezt elmondtam itt Düsszelben a kollégáimnak, az elmúlt hetekben a legjelentősebb erdélyi magyar ifjúsági szervezetekkel találkoztam, a magyar ifjúsági értekezlettel, az edzőtáborban, a MAKOSZ-szal, a Dögszabon és más szervezetekkel, és azt látom, hogy nem igazán tudják, hogy az ifjúság európai éve van, pedig már szeptembert járjuk. Tehát azt jelenti, hogy csak részben váltotta be a reményeket ez az év, nem akarjuk azt, hogy továbbiakban is így legyen, tehát itt most rá fogunk lépni valahogy Ursula von der Leyen tyúk szemére. Én remélem, hogy sikerül ez az Európai Néppárt részéről, hiszen végül Ursula von der Leyen maga is EPP az Európai Néppártot képviselte, vagy legalábbis az Európai Néppárt javaslatára lett bizottsági elnök. Úgyhogy én remélem, hogy ezt így el lehet érni. Ami a kis és közepes vállalkozásokat illeti, itt egy nagyon komoly helyzet van, amelyről szintén von der Leyen asszony nem beszélt részletesen, és pedig az, hogy a magas energia árak csőd hullámot indukálnak a kis és közepes vállalkozásokban, mindenhol Európában, otthon Erdélyben is, és akkor, hogyha ne adj Isten a novemberi hónap vagy a decemberi hónap arról fog szólni, hogy valaki egyszerre kapja meg a magas energiaszámlát és egyszerre kapja meg az elbocsátó levelét, akkor ez nagyon komoly szociális feszültséghez vezethet. Lehetséges egy ilyen forgatókönyv, éppen ezért föl kellene gyorsítani azokat a támogatási programokat. Most éppen otthon olvastuk a bejelentéseket, léteznek ilyen támogatási programok a kis és közepes vállalkozások felé, viszont a bürokrácia Romániában is és máshol is nagyon nagy mértékben hátráltatja ezt az egész történetet. Gondoljunk csak a napelem programra, vagy a zöldház programra, amely egész egyszerűen nem tud kimozdulni a bürokrácia mocsarából, és nem tudja elindítani a támogatások kihelyezését.
Ahogy ön fogalmazott, számos témán végig szörfözött Ursula von der Leyen a tegnapi évértékelő beszédében. Még egy pontot emeljünk ki ebből. Úgy fogalmazott, hogy a globális politika vízválasztóhoz érkezett, és nekünk is újra kell gondolnunk a külpolitikánkat. Van külpolitikája egyáltalán az Európai Uniónak? Mert számomra a romániai kétfejű külpolitikához hasonlít, amit visz az államfő és visz a kormány, és van úgy, hogy két különböző irányba, és emlékszünk, mennyire hangsúlyos volt ez a kétfejűség Viktor Ponta és Traian Băsescu idején, de EU-s külpolitika milyen kell legyen az új irány?
Hát ez egy nagy kérdés, és ez egy nagyon vitatott pont, hiszen a külpolitika az az államoknak a prerogatívája, a kompetenciaköre. Persze, hogy ha akarom, azt mondom, hogy létezik Európai Uniós külpolitika, hiszen van egy külügyi struktúra, létezik egy külképviselő, amely vezeti ezt a külpolitikai akciót. Ugyanakkor azt is mondhatom, hogy nincs külpolitikája, tudniillik, még mindig nem tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy kit kell felhívni, ha az Európai Unióval akarok beszélni. Ezt egy Egyesült Államokbeli elnök kérdezte régebben, de máig sem született meg a válasz. Hosszú ideig az volt erre a kérdésre a válasz, hogy fel kell hívni a német kancellárt és a francia államfőt, ami persze nem azt jelenti, hogy az Európai Unióval beszélek, hanem a két naggyal beszélek. Ma már a német kancellár szempontjából nagyon nagy fenntartások vannak. A francia államfő hiperaktív és folytatja azt az aktivitását, amit tulajdonképpen arról szól, hogy ő megígérte ezelőtt 6 vagy 7 évvel az első mandátuma elején, hogy meg fogja reformálni Franciaországot. Hát ez nem sikerül, úgyhogy most az Európai Uniót akarja reformálni, be akarja vezetni a politikai unió fogalmát, és a többi, és a többi. Nyilván, hogy Josep Borrell, az Európai Unió külképviselője, egy más generációhoz tartozó francia, spanyol szocialista politikus, igen-igen vitatott kijelentésekkel tagadta meg tulajdonképpen önmagától azt, hogy komolyan lehessen őt venni, mint az Európai Unió külképviselője. Úgyhogy ebből a szempontból nem állunk egy szerencsés helyzetben. Szerintem nem is kell itt egységre törekedni, mert hogy nem erről szól az Európai Unió, hanem inkább azt kellene csinálni, hogy újraértékeljük a nemzetközi kapcsolatainkat, beleértve itt a külkereskedelmi kapcsolatokat is, hiszen a külkereskedelem az az igazi, erős és egységes fegyver, amely az unió kezében van, mert hogy a kereskedelem politika az uniós hatáskör, és ezért az a tunyaság, ami jellemezte ezt a területet az elmúlt 2,5 évben, hát az Európai Unió utoljára szabadkereskedelmi szerződést ezelőtt 3 évvel hagyott jóvá, és ez a Vietnammal való szabadkereskedelmi egyezmény. Viszont ott van a kanadai egyezmény, amelyet még a mai napig sem ratifikáltak, 5 év telt el azóta, és a tagállamok általi ratifikáció még mindig késlekedik. Most nem akarom azt mondani, hogy vajon miért éppen Németország nem ratifikálta, a német döntéshozatal nem ratifikálta a kanadai egyezményt. Hát hogyha Kanada sem demokratikus partner, akkor kicsoda? Úgyhogy bonyolult helyzetben vagyunk itt is, és nyilván, hogyha az európai jövőjéről szóló vitához kell visszakanyarodni, hiszen akkor, hogyha azt akarnánk, hogy legyen egy külpolitikai cárja vagy császára az Európai Uniónak, akkor szerintem egy falcs úton járunk. Lehet, hogy ez Amerikában működik, mert hogy nem tegnap óta, hanem legalább 100 éve működik így, de az Európai Unió szerintem nem erről kell, hogy szóljon.
Van még 2 perc az adás időnkből, képviselő úr, Ursula von der Leyen körvonalazta, hogy miről fognak szólni a következő hónapok Brüsszelben, illetve Strasbourgban, de bármennyire is cinikusan hangzik, azt kell, hogy mondanom, hogy nagy szavakat hallottunk már korábban is. Most kapunk garanciákat is a szavak mellé?
Garanciák soha nincsenek, korábban sem voltak, és ma sem lehet garanciákról beszélni. A garancia az egyrészt a nyomás a tagállamok felől, tehát én úgy látom, hogy az Európai Bizottságot, és ez egy, felvállalom ezt a magánvéleményt, hogy azt mondom, hogy tegnap sem sikerült Ursula von der Leyennek az, hogy meggyőzzön bennünket, hogy nem Frans Timmermans vezeti az Európai Bizottságot, hanem ő maga, mint elnök. És ez egy olyan állítás, amellyel privátban nagyon sokan egyetértenek az Európai Parlamentben, publikusan lehet, hogy kevesebben mondanák ki. Én ezt kimondtam pontosan azért, hogy értsük meg, hogy mekkora egymásnak feszülés van, akkor, amikor a különféle gazdasági lobbikat és gazdasági érdekcsoportokat nézzük itt Brüsszelben. Itt találkozik Európának, és nem csak Európának, az összes érdekcsoportja, és az, hogy hogyan sikerül tovább menni, hogy milyen fajta döntések születnek, ezeknek az érdekcsoportoknak az egymásnak feszülésétől is függ. Ami minket illet, az LMDSZP képviselőit, mi pedig azt fogjuk folytatni, amit megbeszéltünk a szatmári képviselőcsoportok találkozója alkalmával, és pedig azt szorgalmazzuk, hogy a bármilyen fajta átállás az legyen méltányos, nem a sebesség a fontos, hanem a méltányosság, az, hogy minden család, minden egyén és minden régió legyen megfelelő mértékben támogatva, hogy az átállást tudja megvalósítani.
Legyen ez a végszónk. Winkler Gyula európai parlamenti képviselőnek köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és segített tisztában látni.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatókat.